Kinyitottam az ellenváltot, és kezdtem olvasni erről a történetről, mert szerettem volna valamit újat találni, egy picit mélyebb ásni, hogy hát ha valamit megláttam benne. És képzeljétek, ez 39. fejezet, az Jézus élete könyvében. És nagyon rövid ez a fejezet, de mindenkinek ajánlom. És kezdtem olvasni az első két mondatot, és ezzel a két mondattal szerintem másfél órát töltöttem, mert annyira tetszett. És azt mondja, úgy kezdődik az egész fejezet, hogy Jézus, az előző fejezet arról beszél, hogy Jézus elvitte a tanítványokat egy csendes helyre pihenni. Ugye? És mondja, hogy milyen jó volt nekik együtt lenni. És amikor még mentek pihenni, akkor az emberek észrevettek, hogy Jézus eltűnt. Hát itt volt a városban közülöttünk, és hirtelen fölkeltek, és nincs ott Jézus. És kezdtek kérdezni egymástól, hogy látta-e valahol Jézust, valami történt vele. És valaki mondta, hogy hát láttam, hogy abban az irányba ment. És képzeljétek, mi történt. Fölálltak az emberek, és úgy írja Ellen White, hogy átmentek a földön, átmentek a tengeren, hajókban, mert mindenki kereste Krisztust. És mindenki egy irányba ment, ahova az ember mondta, hogy arra felé ment a Jézus. És tovább írja Ellen White, hogy Jézus igen ott volt, de valahogyan sikerült a csónakról leszállni a tanítványaival, hogy ne lássanak őt, és ott egy picit pihentek. És utána Jézus mondta, hogy hát nem jó, akkor megyek vissza, mert ott van rengeteg ember, engem keresnek, nem tudok elbújni tőlük, szükség van egy vezetőre. És amikor olvastam, hogy az emberek kerestek Jézust, megkérdeztem tőlem, hogy milyen gyakran keresek én Krisztust. Vannak-e ilyen időszakok az életemben, amikor észreveszek, hogy Jézus hiányzik? Mit csinálok ilyenkor? Csendben maradok, és tovább csinálok a dolgokat, a feladatokat, hogy annyira hiányzik Krisztus, hogy nem tudok nélküle lenni. És beszállok a csónakba, beszállok egy csónakba, és keresem Krisztust. Hogy átmegyek hosszú kilométereket, és megtalálom Krisztust. Mert hiányzik nekem. És más kérdés volt, hogy miért kerestek Krisztust? Mi volt ez ebben a szemében, ami ilyen hiányzást produkáltál szívükben? Gondoljatok, nem ebben az időszakban éltek az emberek. Ugye, nem volt ilyen egyszerű, hogy beülök a kocsiba és megyek, dolgozok 8 óra, visszajövök és akkor pihennek. Nem volt ilyen. Hanem ezek szegény emberek voltak, voltak nagyok családjuk. Nem volt ilyen, hogy Tesco-ba bemegyek és bevásárolok, hanem kellett előkészíteni az ételt, valahol kifizetni, dolgozni, stb. És azt mondja, hogy 5000 férfi plusz családjuk abba hagytak az összes feladatot és Krisztus keresték. Gondoljatok, valaki mondja, hogy ott van egy híres ember Budapesten, de csak holnap lesz ott. Mit csinálsz? Akkor minden abba hagysz, és oda mész csak vele találkozni? Lehet, hogy nem is vesz észre téged. Vagy azt mondasz, hogy nem, bocsánat, nekem családom van, munka van, fel kell tartani őket. Nem tudom szabadságot kérni senkitől, szóval nem megyek oda. De itt volt ez a helyzet, amikor mindenki minden abba hagyta, és oda ment. És amikor erre gondoltam, eszembe jutott a 103. Zsoltár. Johanna, szeretett? Olvasd!
Nagyon vágyik.
Nagyon vágyik. Akkor András. 103. Zsoltár, az első 4 verszakát olvasunk el.
Árgyad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tízeményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
Köszönöm szépen! Mikor olvastam ezen a héten ezt a Zsoltár, azt elkérdezik, nem tudom, hogy lehet, hogy nem beszél erről a hirtelen az első Biblia vers, de hozzám úgy érkezett, hogy a Dávid fölébredte korán reggel, és kezd mondani magának, hogy mondja, hogy áld el meg az Úrat az én lelkem. Hányszor fölébredsz, hogy napról napra, és mondasz, hogy áld el meg az Úrat az én lelkem. Hogy fölébredünk, gyorsan fürdi-bürdi, és aztán megyünk dolgozni. Inkább ezt. És lehet, hogy kocsiban az út közben mondjuk egy imát. Jó reggelt Istenem, ugye? Hányszor van, amikor elfelejtjük, fölébredünk, és akkor annyira már feladatunk a fejünkben van, és akkor elfelejtjük imádkozni is. És lehet közben észreveszünk, hogy ó, ma reggel nem is imádkoztam. Ugye? És itt mondja a Dávid, hogy én fölébredek, és annyira érzem ezt a hiányzást a szívemben, nekem muszáj az Istenhez futni. Én emlékszem, amikor 9 éves voltam, és megtaláltam az Isten, amikor már többször mondtam a történelmet, ugye, amikor kezembe került a Biblia, akkor minden reggel én nem akartam csak egy-két lapot elolvasni, hanem az összes Bibliát akartam olvasni egy órán belül. Nekem nem volt elég az időm, mert hiányzott az Isten a szívemben. Kerestem őt. Ezért mondom, hogy a gyerekeknek nagyon jó dolgok van. Biztos nekik is problémáik van. De van idejük, ugye? Amikor az ember felnő, akkor már hiányzik ez az idő, hogy töltsünk egy picit jobban az Istennel. De ha nem találunk az időt, akkor nem lesz idő. Itt is a Dávid mondja, hogy nem azt mondja, hogy megáldom az Úrat, hanem azt mondja, hogy a lelkem áldjad meg. Ő parancsol a léleknek, hogy te áldjad meg. Később elmondja, hogy miért ezt mondja. Azt mondja, hogy elfelejtem. Ott van a Bibliaversben, amikor mondja, hogy és ne felejts az összes haszont, amit az Istentől kapsz. Hányszor elfelejtünk az Istent? Többször. És gondoljatok, az 5000 ember nem felejtettek a Jézusról. Itt volt, eltűnt, emlékszünk rá, és oda mentek is keresni, mert hiányzott nekik. Többször azt gondoljuk, hogy mi elfelejtjük dolgokat, mert mi már öregek vagyunk. Mert 100 év ezelőtt az emberek egészségesebb voltak, erősebb voltak, mert természetes ételeket fogyasztottak. De ezt a Zsoltár Dávid több mint 2000 évet ezelőtt írta. És ugyanilyen felédeken, milyen az összem? Feledéken volt, mint mi is, ugye? Ez jó érzés, akkor nem vagyok öreg. Ugyanilyen vagyok, mint a Dávid 2000 év ezelőtt. Nincs ennyi baj ezzel. És gondoljatok, ha én elfelejtem Istenről, akkor Isten elfelejti rólam? Nem. Az Isten mindig keres engem. De magamnak kell mindig említeni, hogy Alex, ne felejts az Úrat, ne felejts imádkozni. Ó, ma reggel elfelejtem imádkozni, akkor ma délután fogok imádkozni. Sőt, most azonnal fogok imádkozni. Mi ilyenek vagyunk. Mi feledikenek vagyunk. És ha olvassunk a 10 parancsolatot, hogy benne van az a szó, hogy ne felejts. Ugye? Vagy másképpen fogalmazza az Isten, hogy emlékezzel. Milyen parancsolatról van szó? Negyedik parancsolatról. Amikor úgy olvastam, hogy én feledikem vagyok, elfelejtem az Úrat, elfelejtem keresni, nem érzem a hiányzást, és olvastam a negyedik parancsolatot, akkor másképpen láttam a parancsolatot. Az Isten azt mondja, hogy én megemlékezel, de én megemlékeztetelek rólam, hogy én itt vagyok. Ha te elfelejtesz, akkor azért adom a szombatot, hogy említsem, hogy itt vagyok, és ki vagyok. Az emberek kerestek Krisztust, mert egészségesen föltettek a Krisztus a jó helyére, és letettek magukat a jó helyére. Ugye? Krisztus Krisztus oda tettek, ahova kell, az Isten trónjára. Ők megtaláltak, hogy milyen viszonyban vagyunk az Istennel. Hogy mi nem vagyunk az Istennek, ő az Isten. Mi tőle függünk. Ugye? És ha olvasunk a 10 parancsolatot, az Isten mondja, hogy ne felejts el, hogy én vagyok a Teremtő. Én vagyok az Isten, nem te. Ha nem lenne szombat, akkor nem emlékeztünk volna az Istenről. És az Isten nem ott lenne, hanem ott lenne. Én ott lennék. Ugye? Akkor én gazdag vagyok, mert jó munkám van, és ügyesen megcsináltam. Nekem van a legjobb kocsim a világban. Én elértem azokat a dolgokat. Én tudok szépen beszélni. Én tudok, nem tudom, befolyásos lenni a Facebookon. Utánam jön 100 000 ember, stb. Ez én vagyok. De a szombat miről szól? Hogy tegyünk az Isten az ő helyére, és meglátjuk magunknak, hogy mi az igazi helyünk. Lássunk, hogy azért vezettem jó kocsit, mert az Isten maga megadta a lehetőséget, hogy dolgozzak, és megadta a képességet, hogy tudjak ezt a munkát végezni. Isten minden, nem én vagyok minden. A szombat alázatról beszél. És ezt láttak az emberek, amikor Krisztus kerestek. Amikor mentek hozzá, miért mennél, nem tudom, 100 kilométer, nem 100 kilométer, nem tudom, 60 kilométer Budapestre gyalog, megnézni egy embert. Mi adna ez neked? Jó, hogy predikátort meghallgatjunk, de egész nap? És gondoljátok, nem voltak ilyen kényelmes ülések? Azokról is szoktunk panaszkodni, ugye? Ott voltak az égő napon, a hegyen, a fűben, nem tudom, ott Izraelben voltak kuláncsok, hogy nem? Rovarok, de biztos voltak valami, csíptek, izzadtak, gyerekek szolgáltak mindenhova. És képzeljétek el, úgy mentek, hogy nem volt italuk. Nem terveztek, nem gondoltak, hogy ott fognak történni az egész nap. Mi volt ez az ő vonzó erő a Krisztusban, hogy oda mentek az emberek? Tessék? Még egyszer?
Szeretet.
A szeretet? Ezt mondtad? A szeretetet hogyan lehet kifejezni? Én is szeretem titeket, de ha megyek Budapestre, nem fogtak utánam menni. Már Krisztus valamit, amikor mondta nekik, amikor tette valamit, akkor boldogat tette ezeket az embereket. Nem sok úgy, hogy jó predikációt hallgatok. Valamit változott a szívükbe, és boldogat tette őket. A férjet, a feleséget, a gyerekeket, a barátokat, mindenkit. Ilyen ereje volt. Valami volt benne, hogy boldogat tette az embereket. És ha visszamegyünk a 103. Zsoltárba, azt mondja, hogy ne felejts, most másszal akar mondom, az érdemeket, amit kapunk, a jó dolgokat, amit kapunk az Istentől. És azt mondja, hogy megbocsájta a bűneinket. Milyen nagy dolog, hogy Isten megbocsájta a bűnöket? Mi nagy benne? Miért annyira fontos az embernek, hogy a bűnei legyenek megbocsájtva? Mit gondoltál?
Nagyobb dolog. A legnagyobb dolog.
Milyen? Mitől szabadság?
Ne cipelje az ember, ne terhelje.
Igen. Úgy gondolom, hogy akik idősebb, mi már megtapasztaltunk, hogy az összes bűn, amit összeszedtünk az életünkben, ez a hátunkon cipelünk. És milyen jól lenne elmenni egy pszichológushoz, vagy valaki ez, aki mondaná, hogy Alex, minden, figyelj, ez minden oké. Ugyanilyen ember vagy, mint a többi, mindenki ezeket csinálja. Tedd le, megengedlek. Ugye, ne cipelj! Milyen jól lenne ez, nem? De valahogyan az ember, aki nem ismeri az Istent, jól esik, ha valaki ilyen mondaná, hogy figyelj, ugyanilyen vagy, mint a többi. Ne cip, ne foglalkozz vele, ugye? De mégis hazamegy, és ott van az a teher. Mégis vissza fogok emlékezni, hogy mit csináltam, és ott van. És mégis, amikor beszélek valakivel, próbálok mondani, hogy ezeket ne tegyetek, de visszaemlékszem, hogy én ezeket teszek, vagy tettem, míg mindig cipelek ezeket a terheiket. Ugye? És Krisztus mondja, hogy ne cipelj. Adja nekem a terhedet, én majd cipelek őket. De neked szabadságot adok. Mi lenne, hogy létezik e a világban ez az ember, aki mondaná, hogy nem adom a bűnömet, nem mondom senkinek a lelki ismeretemet, a bűnbánatomat, ami fáj nekem a bűntől, az én szeretnék megoldani, az én szeretnék ciperni. Vannak ilyen emberek? Vannak? Vannak. Még nem tudják, hogy ciperni. Én beszéltem valamikor ilyen 60 éves barátommal, valamikor együtt Balatonon pecáztunk, és ezért mentem vele pecázni, hogy beszélgessünk. És ő elmondta, hogy Alex, nekem minden bajom van. Fájnak a csontjaim, a testem, az izmaim, és mondja, hogy szerintem a Parkinson betegségem is van attól, hogy visszaemlékszem a dolgokra, a rossz dolgokra, amiket csináltam a múltban. Mondja, hogy te miért mindig mosolyogsz? Nekem nincs ilyen bajod. És ott rájöttem, hogy az ember azért jár többször pszichológushoz, mert nem tud megoldani ezt a nehéz terhet, amit cipelünk az életünkben. És itt mondja a Zsoltáros, ne felejts azt az értéket, amit az Isten hoz neked. És az első két azt mondja, hogy a bűnt megbocsátja neked. Ez a legnagyobbik dolog. Semmi súlyam nincsen. Én, ahogy Ildika mondta, hogy szabad vagyok. Ha szabad vagyok, akkor az jelenti, hogy nem tartozok senkinek semmivel. Mert valaki elvitte ezt a terhemet, adósságomat. Én szabad lehetek újra. Senki nem mondhatja, Alex, te ilyen is olyan vagy, mert ezt és azt csináltad. Én már más ember vagyok. És ezzel a szabadsággal kapok egy lehetőséget más embernek lenni. Nem ismételni ezeket a bűnöket, hanem új életet élni. Ki szeretne, ki már többször gondolta, hogy szeretnék egy új lapot kapni? Egy fehér lapot, amikor újra. És pár hét múlva szeretnék még egyszer egy új lapot kapni, ugye? És képzeljétek, Isten nem egyszer megbocsájtja a bűnt, hanem ma megbocsájtja, holnap megbocsájtja, fél óra múlva megbocsájtja. Mert az Isten ő, aki szeret. A másik dolog, amivel megajándékozás a Zsoltárban van, azt mondja, hogy egészséges leszel. Többször gondoltam, az nagyon, nagyon veszélyes dolog, hogy úgy kijelenteni, hogy aki Istenbe bízik és követi, akkor teljesen egészséges lesz. Nem hiszem. Amikor gondoltam valamit, nem tudom, beszéltünk erről itt, vagy nem, akkor Sátánra gondoltam, amikor Sátán még mennybe volt, mielőtt valami történt vele, akkor a Sátán egy egészséges lény volt. Ugye? De amikor lebukott, amikor változott valami a fejébe, akkor igazségtelen lény lett. Honnan tudom? Ugyanilyen erős volt, ugyanilyen hosszú élete volt, most is 6000 éven keresztül még mindig él és létezik, ugye? De miért nem lett egészséges? Boldog a Sátán? Mondhatjuk, hogy a Sátán depressziós lett? Mondhatunk, hogy Sátának jól lenne egy pszichológushoz menni. Ez vicces, de igazán a Sátán nem egészséges lény. És a nem egészséges lény szeretne ezt a betegséget másoknak átadni, hogy ne legyek egyedül benne. És megtalálta minket itt. Amikor Isten teremtette minket, mi milyenek voltunk? Egészségesek voltunk. Nem volt depresszió, nem volt furcsa gondolkozás, vagy ilyesmi. Nem kellett pszichológus, ugye? De mikor odaadtunk az életünkben, hogy odaadtunk magunknak a Sátánnak, ugyanilyen betegek lettünk, mint ő. Én abban hiszem, hogy léteznek gyógyulások. Én is láttam a gyógyulások az ima után. De vannak ilyen helyzetek a Jézus életében, amikor ott volt egy béna ember, és Krisztus mondja, hogy ez az ember a dicsőségre szolgál. Ez az ember várt ezt a pillanatot, amikor én jövök és meggyógyítsam, hogy többiek lássák, hogy Isten szeret, hogy szeretne meggyógyítani. Krisztus, ahol ment, mindenkit gyógyította, ugye? Két dolgot csinálta. Hoznak egy beteget, mi volt az első, amit mondja neki?
Megbocsájtottak.
Köszönöm szépen. Megbocsájtottak a bűneit. Ugye? Ez az első, amiről olvastunk, ugye? Mert az embernek jobban fáj a bűn, cipelés, mint a betegség. Inkább attól kiszabadulni. És a második mi volt? Szeretném meggyógyulni? Akkor állj föl és menj el. De mindenki tudta meggyógyítani Krisztus? Nem mindenki. De azt ígéri, ha mi őt követünk, akkor lelkileg fogunk egészségesek lenni. Nemrégen beszéltem egy pszichológussal, aki ilyen kijelentést mondta. Én nem tudtam róla, de azt mondta, hogy ez pszichológus világban ez egy tény. Mikor valaki jár pszichológusba egy problémával, és nem tudom, különböző szessziók mi után jobban érzi magát, akkor azt mondanak róla, most nem emlékszem pontosan a szót, a kifejezést, de azt mondanak, hogy megjavítottunk az embert, hogy helyrehoztunk. De soha nem mondanak, hogy egészségeset tettünk. Mert az összes pszichológus világ, ez egy tény, ez egy ért dolog, azt mondanak, hogy az ember akkor igazán egészséges, amikor megtalálja az Istent. Ezt pszichológusok mondanak, hívők és nem hívők ezt elfogadják. Lehet, hogy nem hiszik az Istenbe, de abban hiszik, hogy az embernek valakibe kell kapaszkodni. Kell valaki, akibe bízni fog. És ezért mondanak, hogy az ember nem hívő, meg van gyógyulva, de nem egészséges. És az Isten is mondja, hogy ha belém kapaszkodsz, ha velem vagy, akkor én meggyógyítalak. A lelkileg te nem leszel beteg. Mert én meggyógyítalak téged. Ki szeretne egészséges lenni? Gondolom, hogy mindenki. Más mondja, hogy amíg elbocsájtam a bűneit, amíg egészségesé teszlek téged, én tudom, hogy te gyenge vagy. Tudom, hogy szükség van az ételre, az italra. Tudom, hogy szükség van ruhádra, munkádra, kocsidra, házra, gyerekeket felnevelni. Mondja, hogy minden megadodik neked. Ez abban a versben van. Azt mondja, hogy minden megadom neked. Csak röviden fogalmazza. És azt mondja, hogy tovább lépek, úgy fogsz érezni, mint egy fiatal lettél. Úgy fogsz érezni, mint egy új sas. Tegnap néztem egy kis rövid videót egy emberről, aki felmászott magas helyre. Azért felmászott magas helyre, hogy szeretett volna a sásokat látni. Mert olvasta a Bibliában sásokról, varjukról, stb. És mondja, hogy nem értem, hogy mi ezek különleges, hogy a sás. Felmászott a helyre, és ott sok sásokat látta. Szerintetek fölfele nézett? Ilyen magas volt a hely, hogy lefele nézett a sásokra. A sások ott repültek. És ezt mondja, hogy rájött, miért Isten mondja, hogy ilyen leszel, mint a sás. Amikor bajba vagyunk, mire fokuszálunk? Mi benne vagyunk a bajban. Mint emlékeztek, hogy tudjátok, hogy a lovakat, ha ló nem megy egy irányba, akkor mit teszik neki? Szemre, ugye? Hogy ne lássam. Hogy csak előre lássam, hogy csak ezt lássam. És amikor mi bajban vagyunk, mi csak ezt látjuk. Az Isten mondja, hogy nem. Ilyenek lesztek, mint a sások. Magasról fogtak látni a helyzetet. Hogy fölmegyek minden fölött, a bajom fölött, minden fölött, mert Isten oda fölteszi engem, akkor mire fogok fokuszálni? A bűnemre? Vagy fogok az egész helyzetet átnézni? És meglátom, hogy bízom az Istenbe, mert ő megoldja ezt a helyzetet. Ki szeretne sas lenni? Az adventistáknak, és nagyon remélem, hogy ahogy Jánokkal beszéltünk, hogy a jelenések mondja, fussatok el belőle, hogy az Isten embere több gyülekezetben vannak. Nem szeretnék csak adventistákra ezt címkezni, de van egy különleges ajándékunk. Az Isten adta nekünk a Bibliát és proféciát, és megmagyarázta ezt a proféciát nekünk. Amikor ezen a héten jött valaki hozzám, és mondta, hogy Alex, én nem ismerem Bibliát, mondja, hogy mit mondta jelenések mostani időkről. Én nagyon meglepődtem, hogy megkérdezte egyáltalán a mostani időkről, mert zavar, amit történik most. Másik, hogy nem mondta, hogy mit mond Biblia, hanem mondja, hogy mit mond jelenések könyve. És most próbálni elmagyarázni egy embernek, aki nem ismeri jelenéseket, Ezt gondoljátok. Hol kezdjek? Hát a sárkány az az jelenti, a fenevad az az jelenti, és úgy elmagyarázni, hogy az ember nem fusson előtted. Előled, ugye? Ezt próbálj meg. És rájöttem, hogy nekünk milyen jó, hogy mi megírtunk ezeket a szavakat a jelenésekben. Mert mi vagyunk most, felülnézünk a helyzetre a világból. Mi már tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés. Mi már fel vagyunk készülve, mert mi föntről látjuk, átlátjuk a történelmet, és látjuk az elejétől a végig. Hány ember ebben a világban ezt tudja látni? Nem. Szeretnének ezt tudni, megérteni, elhinni, elfogadni, csak ők még nem, nincsenek ott. Nekünk, adventistáknak is, néhány embernek a többi gyülekezetben ezt az Isten kinyitotta. Milyen jó sasnak lenni, ugye? És gondoljatok, nincs bűn, egészséges vagyok, nem fokuszálok a rossz tetteimre, vagy a mit csinál, vagy a problémamra, mert bízom az Istenbe. Én átlátom az egész helyzetet, én sas vagyok, úgy érzem, mint fiatal. Ezek a dolgok, amik vonzottak embereket a Krisztusra. Azért keresték ott a hegyen, mert ezt kaptak tőle. A második bekezdésben azt írja Ellen White, hogy Jézusnak megváltásnak szavai voltak. Azért mentek hozzá. És gondoltam, hogy az mit jelent, hogy Jézusnak voltak megváltás szavai? Az jelentett, hogy akire Jézus előtt felnéztek, a papokhoz, a fariseus, a törvénytudásokra, azoknak nem volt megváltás szavai. De nem volt ez a feladatuk, hogy a Bibliát, ugye a Szentírást tanítsák. Emlékeztek, Krisztus mondta, hogy ti magatok nem mentek be a mennybe, és a másoknak is, ugye? És rájöttem, hogy ott volt az a hiány, hogy a papok beszélgessenek a megváltásról, hogy az örök életről. És ott olvasunk, hogy nem is voltak szaduszeusok, akik nem is hittek az örök életbe, ugye? Mert nincs feltámadás. Azt tanították. És elképzeltem, hogy én vagyok egy szerény ember, aki ilyen nappal ott dolgozok, fennevelem a gyerekeket valahogyan, és nem tudom, valamelyik nap megállom és mondom, hogy miért csinálok az egészet? Megéri nekem egyáltalán? Itt vagyok szegény, szegénységben felnőttem, szegénységben meg fogok halni. És sajnálom a gyerekeiket, mert ezt fognak örökölni. Én nem születtem egy római birodalomba, egy császár nem lettem, vagy egy nagy híres katona nem lettem. Én nem vagyok a híres zsidó királyok között. Én egy szegény ember vagyok. Mi az értelme ennek az életnek? Miért születtem? És olyan megyek a sinagógába, és láttam ezek a nagyon szépen felöltözve papokat, akik ezt nekem erre választ nem adnak. És azt mondják, hogy neked ez jár, nekem ez jár. Annak születünk. És jön Krisztus, és hosszú éveken után van egy ember, aki elmagyarázza a Szentírás, hogy nem. Van örök élet. És az örök élet nem csak az Abraham fiainek van adva, hanem mindenkinek. Nem csak gazdagoknak, hanem a szegényeknek is. Ha valaki, ha te vagy ez a szegény ember, és valaki ezt elmondja neked, hogyan változik, hogy ez mit jelenti számodra? Az öröm. De miért az öröm? Mert amit tervezek, ennek van jelentősége. Ennek van értelme. Amit csinálok ezen a földön, ennek van értelme. Mert ha én csak meghalok, és ott a vége, ha én a evolúcióban hiszek, akkor evolúcionisták azt mondanak, hogy értelmetlen az életünk, akkor miért élek egyáltalán? Miért születem egyáltalán? Akkor az életemnek van egy célja. Akkor én tudom, hogy mit csinálok ebben a világban. Értitek? Ha az ember elviszi tőlünk a megváltási üzenetet, hogy van örök élet, akkor nincs értelme ennek az életnek. És Krisztus ezt adta nekik. Visszaadta nekik reményt, hogy igen, én tudok értelmesen élni öröki. És amit ezen a földön nem tudok teljesíteni, én ott fogok teljesíteni. És ha én már 90 éves vagyok, akkor én csak fiatal vagyok. Most kezdek élni. És ez a betegség, vagy amivel szenvedek, ez majd el fog múlni. Mert erről beszél Krisztus. És nem csak beszélt, hanem bebizonyított, amikor odament, és az egész nap nem csak beszélt az embereknek ezen a hegyen, hanem egyfolytában gyógyította őket, és gyógyította őket, és gyógyította őket. És látták, hogy a Jézus nem csak beszélt, hanem tét is. És eljön az este. És az emberek kezdtek panaszkodni, éhesek vagyunk. Azt olvasom.
Nem. Hanem látva Jézus, hogy olyan, mint a pásztor.
Az emberek pásztort keresték, igen. De amikor egész nap ott vagyok a melegben, gyerekekre vigyázok, mert gondoljatok, 5000 plusz ember, és gyerekek kezdenek szaladgálni, és valaki elindul, összenyomják egymást, ugye? Ismerjük a foci eseményeket, amikor elindul valaki, és aztán pár ember meghal. Ellen volt azt írja, hogy a többség állt. Egész nap álltak, mert látni akarta Krisztus, és hallani akarta Krisztus. És azt mondja, hogy már naplemente volt. És Krisztus azt mondja, hogy hát hogyan tudok elengedni ezek az embereket? Ők éhesek. És tanítványok, mint a Ryan, kezdenek gondolkozni. A szendvicsen. Hát Krisztus, engedj, ott vannak a falhoz, biztos találnak valami boltot. Most nem szó szerint, de lehet meglátni ezt a szövegből, hogy Krisztus mondja, hogy hát szerintem a boltok már zárva vannak. Jó kifogás, de szerintem éhesek maradnak az emberek. És mondja, hogy ti adjatok nekik az ételt. Az én szendvicsemből? Hát akkor, ha én adok, akkor én nem fogok enni, akkor én éhes leszek, ugye? Akkor én is éhes leszek. És mondja Krisztus, hogy mi van, hogy milyen étel van. És képzeljétek el, nem jön egy tanítványa, nem jön egy felnőtt ember, akinek biztos valami pár kenyere volt, jön egy pici fiú. És azt mondja, hogy itt van nekem néhány kenyeret és néhány hallat. Miért oda hozta Krisztusnak? Azt gondolta, hogy 5 kenyeret tudja megetetni az egész 5000?
Jézus tudja megetetni.
Emlékeztek? Én híres lettem itt nálatok. Jézus embereket evett. Emlékeztek? Ez most mindenhol, ha megyek úgy gyülekezetbe, mondom, hogy én furcsán beszélek, én Fehérvár csurgon mondtam, hogy Jézus embereket evett. Ahelyett, hogy Jézus embereket etettem.
Azért megérted.
Én a Jannik arcát nem felejtek soha.
Mi biztos, hogy itt beszélt el először magyarul?
Mert a fiatal ember hitte, hogy Jézus tud csodát tenni. És többször a piciknek több hitte van, mint a felnőtteknek, ugye? Mi próbálunk logikusan elmagyarázni, de a gyerek hiten alapszik. És oda hozzá, és Jézus imádkozik, és adja a tanítványoknak, és mondja, hogy adja a többieknek. Ha ott lennél, milyen csodás lenne látni, hogy idáig gyógyítottad, de jó, az érintés, valami történik a testben, és akkor meggyógyul, de így semmiből hozza elő rengeteg kenyeret és halat. És utána olvasunk, hogy 12 nagy kosár kenyér még megmaradt. Mi lett ezzel a kenyerrel, ami megmaradt?
Összeszedték.
És? És tanítványok megették? Krisztus? Szétosztották. Emelvált azt írja, igen, hogy tovább vitték a kenyeret. Tudta Jézus azt megcsinálni, hogy pontosan annyi kenyér lenne, amennyi kellett volna, és nem maradna sem?
Igen.
Tudta volna. Miért csinálta, hogy több kenyér megmaradjon?
Hogy
bőségesen
állítja
őket. Bőségesen?
De forrás, hogy ne
pazaroljanak.
Ne pazaroljanak?
Áldás.
Áldás, igen.
Továbbadták, továbbfűtötték a
Azt mondja, hogy itt van 12 kosár, vigyétek haza. Az emberek elfogadták, mert ez a definetékségből volt. Nem, ez Krisztustól volt. Ez egy kenyér, amit kapom, ami nem létezett. Ami az Istentől származott. Én ezt a kenyeret viszem haza szomszédomnak, hogy akik nem tudtak itt lenni, és elmondom, hogy egyet, mert ez egy csodás kenyér, ez Krisztustól származott. És akkor az ember elfogadja, kezd rákcsálni, és akkor köszi szépen, és becsukja az ajtót. Nem, miért csodás ez a kenyér? Mert úgy létrejött. És egész nap ott voltál, igen. És mi történt mi? Hát Jézussal beszéltünk. És miről beszéltetek? Hát a Jézus mondta ezt, és ezt, és ezt, és ezt. Szerintetek ez a kenyér csak 5000 embert ellátta? Az üzenet csak 5000 ember hallotta? Hát szerintem az egész terület ott hallotta, amikor vitték tovább ezt a kenyeret, és elmondtak, hogy milyen csodás napunk volt. Ellen White azt írja erről a napról, hogy az emberek azt mondtak a napról, hogy ez egy paradicsom a Földön nap volt. Ha Jézus nem tette a kenyér csodát, akkor szomorúak lettek volna az emberek? Az emberek nem vártak a kenyeret. Ez egy bónusz volt. Ez egy plusz volt. Lement volna a nap, az emberek mentek éhesen volna háza. Nem vártak ezt a csodát Krisztusról. De ő plusz rátette. És ott emlékszem a szavait a Krisztusnak, hogy nem csak kenyerrel él az ember, hanem mindegyik szóból, ami az Istentől származik. És arra gondoltam, hogy amikor bajban vagyok, ha nincs ott Krisztus körülöttem, ha nem keresem Krisztus, és bajban vagyok, az a baj, ez kenyér. Ugye, nekem anyagi dolgok kellenek, hogy oldjad, valaki oldjad nekem, meg kell oldani a problémámat. De nem jön megoldás, akkor azt kell csinálni, ami a nép tette. A Jézus szavaira fokuszálni. Nem a kenyérre, ez majd jó. A Jézus szavaira fokuszálni. Hát gyakorlatilag mit jelenti? Hogy én több időt töltöm a Bibliával. Nem hallgatom az Alexet, vagy Hites Gábort, valaki más, vagy predikátort. Nem kapcsolom a YouTube-ot és nézek predikációit, hanem én keresem Krisztust, és oda megyek hozzá, és eszek a szavaiból. És amikor ezt csinálom, akkor jön a bónusz. Akkor Krisztus megoldja az összes problémáit. Nem jó? Ezért mondja, hogy először kerestek az Isten országát, és minden más adatik neked. Ezt olvasom, csak gyakorlatban nem írtunk, nem értem, nem csináljuk meg. Krisztus mondja, hogy tegy meg. Akkor azt csinálok, hogy hazamegyek és mondom, hogy Krisztus, mostantól megígértél, hogy ellátsz engem, én nem szeretnék többit dolgozni, én itthon szeretnék lenni, egy jegyet szeretnék nyerni a luxus hajóra, elmenjek luxus országba, tele luxus ételekkel, és ezt megígértél. És én közben csak Bibliát olvasok. Milyen jó lenne, nem? És észrevettem, és olyan majd arról ide, hogy Krisztus sima tudta volna leteríteni ilyen asztal, amit luxus ételekkel tele lenne. De milyen étel adta nekik?
A
legegyszerűbb. Egy palotában meghívta őket? A természetben. A legegyszerűbb dolog. A kenyér és a hal, ez horgász embernek étele volt. Ez a legszegény étel volt. És rájöttem, hogy amikor imádkozunk, hogy Isten bajban vagyok, és Isten megígérte, hogy majd adatik neked, akkor nem luxus valamit adatik nekem, hanem azt, hogy te normálisan tudjad élni. Nem luxus. Amire szükséged van, az Isten akkor fog adni, amikor igazi szükség van. Nem csak úgy elképzeltem, hanem igazi szükség van. Szeretnél egy kocsit? Én imádkoztam Isten, én nem tudom, hogy kell nekem akkor a kocsit. De mondtam, hogy Isten, ha te akaratod, akkor nem szeretnék, hogy csak családom használja. Én szeretnék másoknak segíteni ezzel. Ha szállítani kell az embert, a kenyért, a bútort, vagy valami, akkor erre legyen. De ha ez a te akaratod. És Isten megadja. Mert nem magadra keresed valamit, hanem másnak szeretnél szolgálni. Szerintetek Krisztus képes volt arra, hogy kenyeret adja az embereknek? Képes volt. De valahogyan megkérte, hogy tanítványok osszak a kenyeret. Miért? Ő szeretne, hogy együtt dolgozunk vele. Ugye? És ugyanúgy, ahogy családok is vitték a kenyeret, ők munkatársai lettek Krisztusért tovább. Ő hív titeket, ő vár titeket, hogy készen legyünk vele együtt dolgozni. Nem keresünk kifogásokat, mint a Filipis András, nem, más András. Hogy hát ebből a kenyérből mit tudom csinálni. Nem. Ha van lehetőség, bízunk az Istennek, ő megadja az anyagi dolgokat is, amire szükség van. Nem kell mondani, hogy külföldről meg kell hívni egy jó predikátor, hogy csinálja egy nagyon jó evangelizációt, mert nagyon szépen tud beszélni. Nem. Te állj föl, és már is kezd beszélni. Az, ami a szívedben van, amit megtapasztaltál. És az Isten hozzá adja. Ő keresi a munkatársakat. És a legutolsó dolog. El vagyunk látva a kenyére, ugye? Bemegyünk Tescóba, már nem is kell az a zöld ház, vagy hogy mondjuk? Fóliasátor, igen. Hogy termeljük valamit. Nem kell már földből élni. Minden adatik nekünk. És amikor most élünk, és többször hallottam, hogy már sokan vagyunk ezen a földön, hogy nem lesz elég étel, hogy mindenki bőségesen tudjon enni, akkor rájöttem, hogy az ember úgy gondolkozik, hogy mi vagyunk ügyesek, hogy mi összeállítottunk ezt a rendszert, ami nagyon ügyes rendszer, hogy ellátja 6 milliárd embert. Jól mondtam? 6 milliárdon vagyunk? Vagy már többen, ugye? Hogy 80 milliárd. Hogy ellátja mindenkit. És nem csak úgy ellátja, hanem hát nagyjából bőségesen, ugye? De lehet, hogy nem mindenki, mert ott van Dél-Amerika, Afrika, stb., ahol még hiány van. De itt mi királyok vagyunk, ugye? És ezt ki csinált? Az mi vagyunk. Tudomány. És az a fejezet, Ellen White azt írja, hogy észre kell vennünk, hogy az ember mit csinál, fogja egy magot, amit az Istentől kapta. Beleteszi földbe, ami az Istentől kapta. És várják, hogy ott legyen a levegő, ami az Istentől kapta. A víz, a napsütés, és akkor milyen természetes, hogy kibújjuk belőle egy növény. Ez mi megcsináltunk. Ugye? Mi okosak vagyunk. Az Isten az nem létezik. Ez ott van, én ott vagyok. És az Isten türelmesen azt mondja, hogy ez én csinálok. És várom, amikor fogtak észrevenni. És rájöttem, hogy minden egyes pillanatban az Isten nem 5000 embert eteti a kenyerrel, hanem az összes embert eteti a kenyerrel. Csak a büszkeségünk többször, a büszkeségünkben mi nem látjuk az Isten mögötte. Mint a Ryan nem látta, hogy az anyuka kicsinálta a szendvicset. Ugye? Ugyanúgy mi nem látjuk, hogy mögöttünk áll valaki, aki mindennel ellátja minket. Ha ezt mi megérzünk, megtapasztaljuk, megértünk, és remélem lesz egy hiány a szívünkben, akkor mi fogunk keresni Krisztus minden egyes napokon. Mert ha hiányzik nekünk a bűnbocsánat, az egészség, hogy az Isten ellátja minket, ha szeretnék egy sas lenni, akkor az Isten ott van. Csak egy dolgot kéri, hogy ne felejts, emlékezzel. Ebben a 103. Zsoltárban, ha tovább olvasok, azt mondja, hogy én nem felejtek, azt mondja, hogy én emlékszem, milyen gyenge az ember. Isten tudja, hogy el fogunk felejteni. A 5. Mózes könyvében azt írja, hogy amikor gazdag leszel, amikor bőségesen mindenből lesz, el fogsz felejteni rólam. Az Izraelnek mondta. Ugyanúgy akár nekünk is mondaná. Amikor bőséges európai világban élünk, minden adatik nekünk békesség és szabadság, akkor elfelejtjük az Isten. De mondja, hogy nem baj, én emlékeztetni foglak. Én kapogni fogom. Amikor észreveszed, hogy kapogok és itt vagyok, mit fogod csinálni? fölébredsz, dicsőíteni fogsz, keresni fogsz, átmész a mérföldöket, hogy velem találkozol, hogy elbújsz tőlem. Ez a te választásod. Én nagyon remélem, hogy változni fogunk, és keresni fogunk az Istent. És ugyanúgy munkatársai leszünk, amikor mi kapunk, ahogy gyerekeknek is mondom, hogy adjuk tovább. Ma az Isten visszaad, és bőségesen. Amen.